Egy kis művészettörténet jöhet?
Igen.
És most tőletek is kérdezem, hogyan találkozik a buddhizmus a görög kultúrával, azon belül is a hellenizmussal? Erről fog szólni a következő beszélgetésünk az India dél-ázsiai gyűjteményről, amelynek dr. Aklan Anna a kurátora, és akit üdvözlök itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm Önt és a hallgatókat.
Csak annyit nem mondtam el, hogy a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban van ez a kiállítás.
Így van, egy gyönyörű kiállítást láthatnak a látogatók, amely az India művészettörténetének korai szakaszát mutatja be. Egy nagyon különleges művészeti iskolát, amelynek Gandhárai művészet a neve, és hogy visszatérjek a kérdéséhez, vagy válaszoljak a kérdésére. Valóban ezek buddhista műalkotások, buddhista szobrászatról van szó elsősorban, aminek a különlegessége az, hogy hellenisztikus, tehát görög hatású, görög stílusú szobrokat láthatunk. Hogyan történt ez? Visszamegyünk egészen, hát Nagy Sándor koráig, tehát időszámításunk kezdete előtt 327 és 325 között vezette Nagy Sándor a hadjáratát, a hódító hadjáratát Indiáig, tehát India nyugati határáig, azonban átkelt az Induson is, és tovább haladt volna egészen a Gangesig, de zendülő katonái visszafordították.
Azt lehet azonban tudni, bocsánat, hogy mitől zendültek fel?
Hát ekkor már ugye 3-4 éve tartott a keleti hadjárat, és nagyon távolra eljutottak otthontól, és egyszerűen egyrészt elegük lett, haza akartak menni, másrészt babonából is, hiszen az Indus jelentette az akkor ismert világnak, az akkor ismert lakott világnak, az ojkumenének a keleti határát. És volt egy ilyen babonás félelem is, hogyha átkelnek az Induson, és tovább folytatják az útjukat, akkor azzal hübriszt követnek el, tehát az istenek ellen lázadnak, hiszen a határon túl már csak az istenek mehetnek. Ez volt az egyik fél, a másik meg az, hogy ugye lepotyognak a lapos föld széléről, vagy hát az okánosszal találkoznak.
Tehát az volt a világ vége.
Hát a világ vége volt, igen. Tehát minden esetre egy ilyen istenek elleni, istenekkel szembeni kihívás jelentett, hogy ők ennyire távol merészkednek. Tehát volt egy ilyen magyarázat is. Tehát visszafordultak innen minden esetre. Azonban az Indus felső folyásánál, és addig, ugye az Indus a mai Pakisztán területén van, és tőle nyugatra pedig Afganisztán helyezkedik el, tehát ezeken a területeken, a mai Irán, Afganisztán és Pakisztán területén görög városállamokat alapított Alexandrosz, vagyis Nagy Sándor, és itt letelepítette a veterán katonákat, és helyőrségeket hagyott hátra. Tehát akik nem akartak hazamenni, azok itt is maradhattak. A lényeg az, hogy ebben az időben számos görög polisz jött létre ebben a térségben. Ennek az egyik leghíresebb példája a Ayhanum, amely a mai Afganisztán területén található. Itt a 60-as években teljesen feltárták a várost, és ahogy mondtam, egy komplett teljes görög poliszt találtak, színházzal, tornacsarnokkal, filozófiai iskolával, a városalapítónak adott szentéllyel, stb. És látszik, hogy nem csak itt, hanem több helyen is a görögök elterjedtek, tehát hogy görög államok jöttek létre.
Talán ő kérdezhetek?
Ne haragudjon, szóval persze.
Ezek a nyomok, ezek láthatók a mai kultúrában is? Ezek megtalálhatók? Épp úgy, mint nálunk mondjuk a török kultúra, török fürdők. Ma is megtalálhatók ezek Afganisztán,
India területén? Olyan szinten, igen, hogy a sztúpák megvannak, illetve a sztúpák romjai megvannak, és néhány helyen a sztúpákat díszítő domborművek is még eredeti helyükön láthatóak. És ezek a domborművek, ezek a, ugye, ahogy mondtam, a görög stílust viselik magukon, a szobrok, a ruházat, az arc, a hajnak a megmintázása, ezek hellenisztikus görög szobrok gyakorlatilag. A témájuk pedig indiai, tehát a buddhizmus.
Még mielőtt beszélünk arról is, a gyarmatosítás élménye, ugye ez most nekem olyan szépen és olyan romantikusan beszél erről, hogy ahogyan hódított és ment előre Nagy Sándor, és nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy 2000 év múlva majd Putyinról beszélgetnek így a diákok az iskolában, hogy és akkor, amikor Putyin bácsi ment előre is hódított, szóval, hogy ezek az élmények, és nem véletlen használom az élmény szót, ezek mennyire találtok meg a kultúrában ma?
Igen, ez egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés, hiszen ahogy mondtam, a hadsereg ment és hódított, és vissza kellett vonulniuk, tehát maga Alexandrosz nem maradt ott, hogy irányítsa ezeket a területeket, hanem helyőrségeket hagyott hátra. És tudjuk nagyon jól, hogy Alexandrosz óriási birodalma a halála után szétesett, és a hadvezérei hadakoztak egymással, hogy ki szerezze meg a főhatalmat, amit ugye senki nem tudott megszerezni, és így részeire szakadt szét ez az óriási birodalom. Egyiptomot Ptolemaiosz nevű hadvezére szerezte meg magának. Itt a perzsa részt, amiről mi beszélünk, aminek a keleti határa gyakorlatilag ez a gandhárai terület, ezt pedig Szeleukosz nevű hadvezére szerezte meg. Tehát gyakorlatilag ez a még Nagy Sándor előtti szintén hatalmas kiterjedésű perzsa birodalom, amelyet aztán Nagy Sándor elfoglalt, majd a halála után Szeleukosz nevű hadvezére lett itt az uralkodó. Azonban ugye a hadsereg jött, ez férfiakat jelentett. Ahhoz, hogy itt meg tudjon maradni a görög kultúra, ehhez szükség volt az itt létrehozott városokra, valamint új házasságokra is. Egyébként ez az India gyarmatosításában gyakran így történt, még azelőtt, amikor az indoáriák bejöttek, hogy szintén egy-egy erősebb, katonailag erős hatalom tört be, akiket férfiak képviseltek, és a helyi asszonyokat vették el feleségül. Tehát így jött létre ez a kultúra. Ők hozták a görög kultúrájukat, de itt helyben a helyi lakosságnak már szintén volt egy saját kultúrája. Tehát gyakorlatilag itt a két kultúra elegyedése jött létre, de nem csak a kettő, tehát mondjuk mondhatnám azt, hogy itt helyben volt egy indiai kultúra, ami igaz is, de említettem a perzsa birodalmat. A perzsa birodalom kultúrája is már, ugyanis ezelőtt a perzsák hódították meg ezt a térséget, tehát már az ő kultúrájuk is nyomot hagyott ezen, majd a görög királyságok lehanyatlása, egyéb nomád népek hódítása révén történt, tehát kusánok, indopártusok, indoszkíták, tehát egyéb nomád népek, akik szintén nyomot hagytak itt. Tehát ezt a térséget, ezt nevezik Ázsia útkereszteződésének is, hiszen Sejemút és egyéb kereskedelmi utak is áthaladtak itt, de másrészt ez a folyamatos hódítás, állandó hódítás, és az új népeknek a kultúrája, ez mind-mind nyomot hagyott a térségben. Tehát egy nagyon egyedi kultúra jött létre, ami egyébként, tehát hogyha a görögre kérdezett rá, ez sokáig megmaradt, elsősorban a görög írás használata még évszázadokig jellemző volt a térségre, illetve az egyik következő nomád hódító nép, a kusánoknak az írása, a baktriai írás, ami egy különálló írás, ez a görögből fejlődött ki. Tehát bizonyos szempontból igen sokáig jelen volt, a mai napig már nem hiszem. Tehát a középkorban más változások jöttek, de az ókorra még abszolút jellemző volt a görögnek, a görög írásnak, a görög nyelvnek a használata a térségben. Aztán szépen, ja és persze, ami még a mai napig egy nagyon meghatározó, az iszlámnak a bejövetele ezen a térségben a tizedikben, egész Indiában pedig a 11.-12. században.
És akkor hogy is volt ez Buddhával? Hogy a két kultúra találkozásával kapott testet Buddha, addig csak olyan volt, mint Kalambó felesége, mert hogy ahogy mondta még a beszélgetésünk előtt, hogy csak a lábnyomát ábrázolták, meg a nyomait, meg az, hogy itt járt.
Így van, tehát a lábnyomán kívül egyéb szimbólumokkal is ábrázolták, vagy érzékeltették a Buddha jelenlétét, hiszen ugye a buddhizmus, a Buddha, a történelmi Buddha, a kutatók, tehát van egy hagyományos időpont, de általában ilyen időszámításunk kezdete előtti 4.-5. századra teszik, hogy a történelmi Buddha élt és tanított, és a halála után pedig a kultusza, tehát már az életében is megkezdődött a kultuszának, a vallásnak a kiépülése, és a halála után fokozatosan egész Indiát meghódított ez az új vallás, tehát mindenhol elterjedt a buddhizmus, és a halálakor ő hagyta meg, hogy a testét ugye égessék el, és a hamvait osszák szét, és szét is osztották 8 részre, és szétküldték India különböző területeire, ahol a hamvak fölé sírhalmokat, úgynevezett stúpákat emeltek, amelyek az idők folyamán egyre nagyobbak és díszesebbek lettek. Ezek tömör félgömb alakú építmények, amelyet Észak-Indiában gyakran kerítés vesz körbe, védik el. És a kerítést, tehát ezek kőből készül, és az észak-indiai részen elsősorban a kerítésen, illetve a díszes kapukon domborműveket láthatunk, amik mondjuk az időszámításunk előtti harmadik-második századból maradtak fent ilyen domborművek, amelyek Buddha életének az epizódjait ábrázolják, azonban magát a Buddhát nem. Tehát, hogyha van egy epizód, ahol mondjuk a Buddha születése, vagy leereszkedése Mennyországból, vagy amikor tanít, akkor a magából, a domborműből egyértelmű, hogy melyik epizódról van szó, de ahol a Buddhának kéne lennie, ott vagy egy bódhifa van, tehát a megvilágosodás fája, vagy egy tankerék, vagy a Buddha lábnyoma, vagy egy ernyő, az ernyő is egy hatalmi szimbólum Indiában, mind a világi, mind a spirituális hatalomnak a szimbóluma. Tehát ilyen szimbólumokkal érzékeltették a Buddhát. És valóban csak az időszámításunk szerinti első századtól kezdve, tehát a gandhárai korszak idejétől jelenik meg a Buddha, mint embernek az ábrázolása. Ez egyidejűleg Gandhárában, illetve az észak-indiai Mathura városában történt meg, ami egy másik művészeti iskola. A művészet történészek között még nem teljesen állapították meg, hogy hol, de többen hajlanak arra a véleményre, hogy Gandhárában történt meg először ez az ember alakú ábrázolás, és feltehetőleg görög hatásra.
Ön járt kint? Kurátorként ez kötelező?
Sajnos Indiában jártam, de ugye ez Pakisztán, amiről most beszélünk, sajnos ott még nem jártam. Londonban voltam számos, tehát különösen 2-3 nagy múzeumban, illetve Indiában, a Delhi Múzeumban, Nemzeti Múzeumban, és ott láttam ilyen gandhárai szobrokat. Ugye egyrészt, amikor az ásatások elkezdődtek az 1800-as évek végén, akkor ezeket a kiásott szobrokat egyrészt India különböző múzeumaiba küldték, tehát Delhiben vagy Kalkuttában, illetve Londonban. Mm. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy a British Múzeum számos kiemelkedő műkincset őriz a régi gyarmatbirodalom tájairól.
Ezen a kiállításon, amiről most beszélgettünk, itt 81 darab szobrászati alkotás van, de itt a képek alapján ezek tökéletes állapotban maradtak fent. Ez hogy lehetett? Hogy ezeket ezek reprodukáltak, vagy restaurálták őket, vagy ezek hogy vannak ilyen
állapotban? Köszönjük szépen. Hát a tökéletes, azért ezek javarészt el kell mondanunk, hogy javarészt töredékeink vannak. Tehát a gandhárai művészetben szintén a stúpákat díszítő domborművekről beszélünk, illetve körülbelül a harmadik századtól különálló Buddha és bódhisattva szobrokat is.
És ez például?
Igen. Most a gyönyörű holdat néző Guanyint mutatott nekem Viktor. Ez egy kínai szobor. Uh-huh. Tehát maga a kiállítás úgy épül föl, hogy van egy történelmi bevezető rész, majd az egyik teremben, ahogy mondtam az előbb, ezt a mathurái művészetet mutatjuk be, ami párhuzamos Gandhárával. Már azt megelőzőleg is volt ez a mathurái iskola, de Gandhárával egy időben is készültek ott szobrok. Majd a gandhárai művészetből megmaradt szobraink láthatóak, és szerettük volna, mivel ugye azt mondjuk, hogy ebben az időszakban született meg a Buddha ábrázolása, szerettük volna megmutatni, hogy ez a Buddha ábrázolás aztán meghatározó Ázsia minden területén. Tehát az utolsó teremben a buddhizmus terjedését, illetve a Buddha alakjának változását és megjelenését az egyéb ázsiai országokban mutatjuk be. Tehát ott látható kínai, dél-kelet-ázsiai, tibeti és nepáli Buddha szobrok is, amelyek már későbbi korszakokban készültek. Nem csak a téma kapcsolja össze ezt a negyedik termet, hanem az adományozó személye is. Schweiger Imrétől kaptuk a gandhárai gyűjtemény 99%-át. Wow. Schweiger Imre egy nagyon különleges műkereskedő volt, aki 1868-ban született Szegeden, és előbb Londonban élt, majd Indiába került, ahol nagyon szorgalmasan tanulmányozta az indiai művészetet, és emellett ugye dolgozott is, és saját műkereskedést nyitott. Először Simlában, majd Delhiben, és végül Londonban is. És az élete nagy részét ilyen kétlakiként élte le. Nyáron Londonban, télen pedig Indiában tartózkodott, de Magyarországgal is élő volt a kapcsolata, voltak itt testvérei, családja, gyakran látogatott haza, illetve a Hopf Ferenc Múzeummal is jó kapcsolatot ápolt.
Ő volt a második alapító.
Őt nevezzük a Hopf Múzeum második alapítójának, éppen azért, mert kiemelkedő minőségű és nagy mennyiségű műveket ajándékozott a múzeum számára. Úgyhogy nem csak a gandhári anyag származik tőle, hanem a negyedik teremben található, tényleg hihetetlenül gyönyörű és magas kvalitású műtárgyak is.
Érdekes, miközben hallgatom, azért szólítottam az előbb tanárnőnek, mert olyan, mintha egy ilyen szemináriumon ülnénk, és közben azon gondolkodom, hogy mennyire tudja egy ilyen kiállítás hitelesen átadni azt a kultúrát. Szóval, hogy mennyire ad mást az, hogyha oda megyünk, és megnézzük, és érezzük, és beszívjuk azt a levegővel, ami ott zajlott az elmúlt évezredekben, vagy elmegyünk egy ilyen kiállításra, kapunk egy szeletet belőle, van egy elképzelésünk róla, aztán eltesszük magunknak, adaptáljuk a kis életünkbe, aztán vagy megértjük, vagy nem, vagy úgy értjük meg, ahogy, mindenki elteszi magának úgy, ahogy.
Hát erre több válaszom is van. Az egyik az az, hogy mindegy, mennyire érdemes elmenni, pláne a mai internetes világban, ahol tényleg minden fent van már a világhálón. Hát az az igazság, hogy amíg a kiállítás katalógusát készítettük, meg ugye a honlapra is rakjuk föl a képeket folyamatosan, hogy tényleg minél jobban hozzá lehessen férni ezekhez a tárgyakhoz, tehát a hopmuseum.hu-n lehet nézegetni. De az a tapasztalatom, és ez engem is nagyon meglepett, hogy semmi nem ér fel azzal, amikor az ember 3D-ben lát egy tárgyat. Tehát fantasztikus fotós kollégáink vannak, akik tényleg művészi és minden technikai felszereltséggel megáldva készítenek kiemelkedő fotókat, de amikor az ember ott van igazából, és körbejárja, és megnézi alulról, felülről, egyszerűen nem, tehát azzal az élménnyel nem verseny, ez lehet a legjobb fotó sem. Tehát, hogy mindenképpen érdemes szerintem személyesen is megnézni ezeket a tárgyakat. Másrészt ugye, hogy mennyire tudjuk visszaadni azt a kultúrát. Különösen ez a gandhárai kultúra eléggé töredékesen maradt fent, és nagyon igyekeztünk, hogy minél teljesebben bemutassuk a buddhizmust ebben a korszakban, és magát az, hogy hogyan kell elképzelni, hogy mi az, hogy stúpa, hogy nézett ez ki a kezdetekben, hogy néz ki a mai nap, tehát nagyon sok ábrát, grafikát, magyarázatot tettünk ki, pont azért, hogy ne csak azt lehessen látni, hogy jó, gyönyörű ez a buddha szobor, hanem azt is, hogy ez hol volt található, hogyan nézett ki egy buddhista kolostor, egy buddhista stúpa, hogyan zajlott a kultusz, milyen előzményei voltak, hogy ezt az előbb elsorolt sok-sok népet és azoknak a vallásait mind be tudjuk mutatni. Tehát ezek mind helyet kaptak. Érméket állítottunk ki, amelyek a Magyar Nemzeti Múzeumtól kölcsönzésében vannak kint, és ezeket az indogörög királyok adták ki, és az indogörög királyoknak a képmásai, illetve görög istenek, illetve indiai istenek vannak a másik oldalán ezeknek az érméknek. Tehát tényleg igyekeztünk arra, hogy minél teljesebben bemutassuk, és hogy mit kap a látogató. Én azt hiszem, hogy egy kiváló grafikus és belső építész csapattal tudtunk együtt dolgozni, tehát hogy ez azért egy esztétikai élmény is, oda elmenni, tehát hogy mindenképpen egyrészt ugye az értelemre, hogy hogyan nézett ki, mikor történelmileg, hová tudjuk elhelyezni művészettörténetek, mik azok, amik a buddhát jellemzik, hogy néz ki egy buddha szobor, miért úgy néz ki, utána hogyan változik, de hogyha valaki nem csak az értelemre, hanem igyekeztünk szépen kiállítani ezeket. Tehát én nagyon remélem, hogy ez azért egy esztétikai élmény is lesz annak, aki ellátogat.
Van plusz egy kérdésem az utolsó egy percre. Mi múlik a kurátor fantáziáján?
Hát, ez egy jó kérdés. Én mondom, ezt a kettőt igyekeztem összehangolni, az értelem és az esztétikumnak a megjelenését a kiállításban. Ehhez rengeteg háttérismeretre volt szükség. A fantáziám az végtelen, tehát, hogy azért még lettek volna ötleteim, tehát, de hát vannak ugye határok, a kiállítótér, stb. Én nagyon sokat, tehát, hogy én rengeteget kölcsönöztem volna a világ különböző múzeumaiból. Fotókat raktunk ki, tehát éppen azért rengeteg fotót raktunk ki, hogy lehessen látni, hogy például a Buddha életét ábrázolják ezek a domborművek. Nekünk egy-kettő van, úgynevezett narratív dombormű, ami egy-egy epizódot mesél. Például ezeket különböző egyéb múzeumokból származó gandhárai domborművek fotóival mutatjuk be, egész a születésétől a haláláig. napig.
Itt is van önöknek egy japán kertje, ahol le lehet vezetni a kiállítást?
Igen, egy gyönyörű ázsiai tematikájú kertünk van, amiben most egy fantasztikus kísérő kiállítás látható.
Még ott is van kiállítás.
Így van.
Nem lehet lenyugodni. Japán kertet kérdeztem.
Az is gyönyörű, de a Molino kiállítás is, tehát a fotókiállítás is, ami az Indus-völgyi civilizációt mutatja be, ami egykorú egyiptomi és mezopotámiai civilizációkat, tehát 2500, tehát időszámítás előtti 2500-ban volt a fénykora, és ezt a magas fejlettségű civilizációt mutatja be a kiállítás, érdemes megnézni.
Egészen 2025. február végéig látogatható ez a kiállítás, amiről most beszélgettünk a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban. India dél-ázsiai gyűjtemény, amelynek kurátora a dr. Aklan Anna volt a vendégem.
Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm, hogy bejött hozzánk. Folytatjuk mindjárt a szabad esést, úgyhogy ajánlom, hogy maradjatok még.